Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, vízkereszt utáni első vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Római Levél első fejezetének 18. versétől a 32. a következőképpen. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért Isten kiszolgáltatta őket szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapcsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal. Besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istent, Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tulajdonképpen nem szívesen prédikálok erről a szakaszról, mert olyasmiről kell szólni, ami utálatos, és már az is könnyen elcsábítja az embert a rosszra, ha csak beszélünk róla, hogy ilyen is létezik. Erkölcstelenség, erőszakosság, fajtalanság, mintha csak ma élne az apostol. Szóval olyan vagyok, mint a vízbeli gyerek, aki azt mondja, hogy nem akarok Isten tiszteletre menni, és hát az édesanyja mondja, hogy de hát kisfiam, hát vasárnap van, Isten tiszteletre kell menni, de én nem akarok, mert ott engem mindenki utál, senki nem figyel rám. És akkor az édesanyja mondja, de hát kisfiam, hát nem utálnak ott, hanem szeretnek és figyelnek rád, és végső soron azért is el kell menned az Isten tiszteletre, mert te vagy a lelkész. Hát mégis kell erről is beszélni, egyrészt azért, mert ha nem is szívesen vesszük, még létező valóság, amit az apostol ír. Olyan ez, mint a gennyes seb, amit persze lehet takargatni, meg le lehet tagadni, hogy nincs is semmi baj, de hát attól az még ott van, mérgesedik, és végül megöl. Ellenben, ha szólunk róla, és Isten igének két élő éles kardjával, mint egy szikével úgymond belevágunk, az igaz, hogy sértő, fáj, és tiltakozik az ember ellene, Hiszen mindig sértő akkor, amikor megítélnek a tetteink, vagy akár gondolataink alapján, hiszen erről is szól az apostol, nem csak a tettekről, hanem egész gondolkodás módjukban való kifordulásról beszél. Tehát sértő ez, és fáj, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy meggyógyuljunk. Amikor az üszkös végtagot levágják, akkor hát az mégiscsak az életben maradásnak a biztosítéka egy-egy adott esetben. Hát ezért is kell ilyen kellemetlen témákról beszélni. Másrészt azért is kell mindarról beszélni, amiről Pál szól, mert hát ha egyszer Isten igéje foglalkozik vele, akkor hogy tehetnénk meg, hogy mi meg nem? És ha már foglalkozunk, akkor azt hiszem, hogy nem állhatunk meg félúton. A kijelölt ige szakasz zárójelesen folytatódik a 26. verstől a kiírás szerint, de éppen azért fontos ezt a zárójelet is hozzávenni az ige szakaszhoz, mert mutatja, hogy mi hova vezet, hogy mi hogyan kapcsolódik egymásba. Lehet, hogy csak a durva bálványimádást akarjuk mi megemlíteni, és akkor még talán ki is húzhatjuk magunkat alól, hogy hát mi nem bálványimádók vagyunk, azok a világban lévő emberek, de azt is világosan megmutatja, hogy és aztán az hova vezet, hogyha Istent félretesszük, hogyha az első helyen már nem ő áll, hanem valami más, vagy éppen sutba vágjuk, hogy nem kell ő nekünk, és világosan leírja az apostol, hogy mi mindenhez vezet. Mindaz, amit ebben a világban, akár az ő idejét vesszük alapul, akár a mi időnket, szinte mondhatni kötelező vele járója, Isten elhagyásának, neki való hátat fordításnak az a relativizmus, ami erkölcsben és mindenben megnyilvánul, minden szabaddá válik az ember számára, ha nem tudjuk, hogy van valaki felettünk. Tehát tökéletesen megmutatja ez a zárójeles rész, hogy hova vezet a bálványimádás. És amiket Pál megfogalmaz ebben az ige szakaszban, az egészen szédítő, szörnyű, felháborító és elkeserítő, rémisztő. Hát ha ma valaki ilyen, hogy nem mondjam, igei módon merészel felszólalni, hát az bizony alaposan fejbe kórintják. Mert hát kiviseli és kitűri manapság, ha a bűneit leleplezik. Talán egy bűnöző eltűri, és lehet őt bűnözőnek nevezni? Vagy egy politikus szó nélkül hagyja az ilyesmit? Egy tisztességes polgár nem tekinti becsületsértésnek ezt? Egy rendszeres templomjáró talán magára veszi ezeket a szavakat? Pedig ma is és örök időkre érvényes korképet fest az apostol az emberiség hitbeli és erkölcsi állapotáról. És azt se felejtsük el, hogy Pál kinyilatkoztatásról beszél. Nem arról beszél, hogy hát én ezt gondolom, mert ma ezzel divatos ellévecolni, hogy hát ezt gondolod, jó, ez a te véleményed, menjünk tovább, más meg más gondol. De most nem erről beszél az apostol, hanem arról, hogy Isten nyilatkoztatja ki ezt a haragját. Vagy szeretünk az a kívülni, hogy hát igen, a bűnre haragszik ugyanis, de a bűnös embert magát szereti, de hát most is azt olvassuk, hogy nem csak a bűnről mondja ezt Isten, hanem azokról, akik ezt cselekszik. Bizony betegség emészti ezt a világot és benne az egyházat. És az evangélium munkája az, ami leleplezi, ami kinyilatkoztatja Isten igazságát, de az evangéliumnak ez a leleplező munkája az azt is világossá teszi ugyanakkor, hogy a világ nem ezen az úton jár, és ezért a haragot is magára vonja Isten részéről. Nem szeretünk bűnről hallani, de Isten igéje mégis jó, ha olyan, amire odafigyelünk, és akkor viszont nem marad más választásunk, mint komolyan venni Isten haragját. Komolyan venni, hogy igenis haragszik a bűneimre, haragszik rám, mint bűnösre, mert ha nem így volna, akkor ráadásul nem volna szükség megváltóra. Ha nem lennék a harag alatt, akkor magamtól is elrendezhetném az életemet. És így szól az érvelése az apostolnak, hogy a teremtés feltételezi a teremtőt. Azok, akik mégsem akarnak látni ilyenkor, elvesztik még a képességet is, hogy lássanak. Azoknak már Isten nem nyilatkozik meg. nem tudják őt máshogy megismerni, mint ahogy ezzel a természetes módon első lépésben ő magát megismerteti. Aki ezt kihagyja, úgymond, aki emellett szemet húny, az ne várjon arra, hogy majd más formában, majd más módon megismerheti Istent, hanem azt mondja az apostol, hogy ezután az ember egyre mélyebbre süllyed a tudatlanságban, az értelmetlenségekben. És meglepő, hogy még több-kevesebb bibliai ismerettel rendelkező emberek is mennyire megütköznek az ilyen éles kritikán, amit itt Pál apostol is megfogalmaz. Mennyire nyugtalanító ez számunkra, bántó, vagy egyenesen megsértődünk rajta. Mindjárt kész is persze a válasz, hogy hát ez azért ennél bonyolultabb, ez nem ilyen egyszerű, hát azért valójában ez nem is rám vonatkozik, hát azért valami módon ez inkább másokra érvényes, de hát én nem követek el ilyeneket. De az apostol, gondoljuk meg azért, hogy nem a világnak írta ezt a levelét, nem Róma polgárainak írta, hanem a római gyülekezetnek. És ezért nem véletlen, hogy ezeket felsorolja. Természetesen megtaláljuk ezt a világban, de akkori időkben is tudjuk is egyes levél részletekből, akár a korintusi gyülekezet életét tekintve, és nyilván így a rómaiakat is sok szempontból hasonlíthatjuk, vagy mérhetjük ezekhez, hogy bizony, Pál apostol még olyat is megfogalmaz, hogy hát még a pogányok se csinálnak olyat, mint ti a gyülekezetben. Nagyon igaz tehát az apostoli összegzés, hogy Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. És nem csak egyes államok polgárai törvényeiben létezik mindenféle dolog szentesítése, amelyet most fajtalanságig menően felsorol az apostol, hanem bizony a magát kereszténynek mondó egyének és csoportok körében is mennyiszer és mennyiszer találkozunk, hát ez azért nem bűn, vagy hát legalábbis nem akkora, ez még bocsánatos, ezt nyugodtan csinálhatjuk, és csűrjük, csavarjuk a dolgokat, amik magunkat igazoljuk. Sorozatos cserékkel igyekszik az ember kiszakítani magát Isten gondviselő és törvényt adó rendje alól. Azt gondoljuk, hogy hát mi azért mégiscsak jobban tudjuk, hogy mi jó nekünk. Hát cseréli a halhatatlan Isten dicsőségét pálványok képeivel, a kinyilatkoztatást, az önvágynak a kivetítésével, a házastársi hűséget, a házastársak frissítésével, alkalmi partnerek váltogatásával, vagy egészen odáig, hogy a természetes érintkezést a természetellenessel. Azaz tömören így jellemzi az apostol, Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. És a pogányok helyzete is mutatja, hogy hova süllyed az ember elkölcsileg, hogyha eltorzul, az Isten hite eltávolodik Istentől magától. És figyeljük csak meg, hogy a bálvány imádást az apostol tudatos bűnnek nevezi. Nem lehet azt csak úgy véletlenül elkövetni, hogy én ebbe beleestem tudatlanul, nem vettem észre időbe, vagy ki tudja még mit lehetne mondani, hanem arról van szó, hogy ez szándékos, ez tudatosan az ember nagyon jól tudja, hogy a teremtőt fölcseréli mással. És ezért hiába is próbálunk amögé bújni, hogy hát mondjuk Isten nem ismertette meg magát velem, hát nem volt helyes ismeretem, én ezért próbálkoztam más utakon. Erre mondja az apostol, hogy de hát, ha máshogy nem, a teremtett világ kutatásával lehetne felfedezni őt. Aztán eljutunk egész oda persze, hogy hát mindenről Isten tehet akkor. Hát ő az, aki nem bizonyítja magát, és nem jelenik meg itt előttem. Meggyőző véleménynek tűnik ez, de valójában Isten igével teljesen szembeforduló, és éppen ezért egy lázadó okfejtés ez. Hiszen pont arról szól a kinyilatkoztatás, hogy Isten megmutatja magát, mert hogy nem úgy, ahogy én elképzelem, és nem az én csettintésemre, de ő nem rejtőzött el az ember elől. Még az értelmi képességéből is maradtak szikrák a bűnbeesés után, és felfedezheti őt ebben a világban, mint alkotót, és megadhatja neki a tiszteletet. A mai bálványimádás az persze általában nem emberek és madarak, négylábúak és csúszómászok képével űzik az emberek, De alapjait tekintve mégis ugyanaz. A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték valami mással. Hát valaki felcserélte a mammonnal, valaki felcserélte a karrierrel, a sikerrel, a munkával, vagy éppen a társával, vagy éppen a gyermekével. Végtelen ez a sor, amit lehet ebből alkotni. Hát Luther jól ismert mondata így összegzi a bálványokkal kapcsolatos összefoglalás is, hogy az a te Istened, amin a szíved csüng. És ez nem a Teremtő Isten, akkor az persze bálvány. És amikor az ember előszeretettel csüng mindenféle máson, csak Istenen nem akar, akkor az bálvány imádás a részünkről. Mert jobb nekünk a teremtmény, az önmagunk által kreált szobrok, elvek, ideológiák, istenképek, mint Isten maga. Hát ezért örök kereséssel sújtja az embert Isten. Azt mondja, hogy hát kiszolgáltatta őket szívük vágyai által tisztátalanságnak. Azt mondja, hogy jó, hát ha te ezt keresed, akkor menj arra, és majd csömört kapsz tőle, mert keresni fogod magadban a tökéletességet, a békességet, a boldogságot, és mégsem fogod soha megtalálni. Mert ezek a vágyak kielégíthetetlenek. Mert egyedül Isten az, aki eleget tud adni magából, és elég lehet a számunkra. Hát így hajtja és űzi most már szinte egyfajta büntetésként ugyanaz, ami a bálványimádásban elindul az ember szívében, hogy Isten kiszolgáltat minket ennek a bálványimádó érzületnek és gondolkodásnak. Pedig érezzük, hogy milyen nehéz Isten nélkül normális életet élni. Látszólag semmi köze ezeknek egymáshoz, de Isten igéje révén akkor is világossá válik, hogy mondjuk az erkölcsi, a bűnözési, a közbiztonsági, és akár gazdasági, és így tovább mindenféle nyavajáink ebben a világban, mind azért vannak, mert elhagytuk az Isten szerinti életet. Valami másra cseréltük őt. És ha Isten nélkül akarunk élni, akkor ennek a vége csak pusztulás lesz. Ha nem így volna, akkor Isten nem küldött volna a mentő sereget, megváltót számunkra. Hát érezzük nagyon jól, hogy milyen nehéz békét teremteni és egységre jutni. Nem csak országok között, vagy a közel-keleti konfliktusokban, és ki tudja milyen módon a nagyhatalmak között. Tehát az egyéni életünkben két ember között is mennyire nehezen megy. Mert csak Krisztusban lehet ezt a békességet és egységet elérni, ha mind a két fél Krisztusban van, különben csak fölösleges erőködés lesz abban az értelemben, hogy nem tud kiteljesedni. Mert az igazság nélküli békesség az merő ábránd. A Krisztus nélküli egység az merő vágyálom, a közelgő ökumenikus ima hétben sem tud egység létrejönni, ha csak mi akarjuk azt munkálni. De akkor hogyan lehet igazi életünk, hogyha a teremtésben önmagát kinyilatkoztató Istenre figyelünk, és azt mondja, hogy hát ez a bűnünk, és az a büntetésünk, hogy ebből nem tudunk kimászni. Hát erre a mai igeszakasz nem ad feleletet. Ezért van szükség arra, hogy majd tovább olvassuk Pál gondolatmenetét a római levél további fejezetein keresztül, és ebben nem csak azt láthatjuk majd, hogy Isten haragja tekintetében sincs különbség pogány és zsidó között, egyház és világ között, hanem azt is megállapítja az apostol, hogy nincs különbség a kegyelem tekintetében sem. Az üdvösség kizárólag Krisztusban nyerhető el hitáltal. Egyháziaknak is és egyházon kívülieknek is. Mert Isten haragját egyedül az evangélium hárítja el rólunk. És ezért szükségszerű az, hogy az evangélium szóljon nekünk Isten haragjáról is. Hogy világos legyen az alapállás, mert így értjük meg, hogy ez a harag bizony mindenkire kivétel nélkül ránehezedik, és ugyanakkor azt is megérthetjük Isten kinyilatkoztatásából, hogy ez a harag nem az utolsó szó, ő tovább akar lépni mi velünk, csak először ennyit be kell látnunk, el kell ismernünk. Az apostol a későbbiekben aztán kimutatja, hogy egyedül Krisztusban van üdvösségünk, és hogy bűnei bocsánatát az nyeri el, aki hittel közeledik Krisztushoz, aki őt megváltónak ismeri föl. Ez A levél igazi tárgya. Ez csak az első fejezet, a nyitány, ha úgy tetszik, bemutatja az alaphelyzetünket, és a levél további részén kibontja azt, hogy hogyan lehet ebből megszabadulnunk. Isten hatalma és dicsősége műveiből, amit úgy szoktunk, tehát nevezni, hogy egyetemes kinyilatkoztatás, tehát ami minden emberre, ember létéből folyólag adott, tehát ebből őt meg lehet ismerni, legalábbis addig, hogy az ő ítéletét, az ő rendjét megismerhetjük. De az az igazság, hogy az ő irgalmasságát, a kegyelmét, azt nem lehet megismerni ebből. Ilyen értelemben nem elég pusztán ennyi, ezért szólal meg az evangélium is. Mert Istennek ezt a rejtett igazságát az evangélium közvetíti. Enélkül minden hiába valóság. Isten nélkül ez az élet olyan, ahogy azt a prédikátor kiválóan festette elénk, minden hiába valóság. Végig gondolja az ember az életet, különböző területeit, időszakait, és Isten nélkül gondolja végig, akkor tényleg arra kell jutni, hogy hát ezek hiába valóságok, teljesen felesleges dolgok, mert a vége az, hogy mind eltűnik. Teremtő nélkül hiába valóságra jut az ember, szinte ugyanezt mondja most az apostol. Amikor elszakadunk Istentől, akkor olyanok vagyunk, mint egy vicces történet szereplői. Ahol két férfi dolgozott a parkban, ástak egy gödröt, az egyikük megásta, jött a másik és betemette. És egy járókelő csodálkozva nézte, hogy mit csinálnak. Egy idő után már nem bírta visszatartani magába, hát oda ment, hogy ne haragudjanak, de hát nem értem, hát egy ideje figyelem magukat, miért ássák azt a gödröt, ha aztán betemetik? És akkor azt mondják, hogy hát eredetileg hárman vagyunk a brigádban. Pali ássa a gödröt, Ede ülteti a fát, és én töltöm fel a fa körül. Csak Ede ma nem jött, mert beteg. Hát valahogy a lényeg kimaradt ebből a folyamatból, és az apostol is arról szól, hogy bizony, a lényeg, ha kimarad, akkor ilyen hiába való lesz az ember élete. Akkor bizony Isten kinyilatkoztatja a haragját rajtunk. De nem Isten elnézése fog rajtunk segíteni, nem becsukja a szemét és azt mondja, hogy nem baj, hanem Isten kegyelme, a bűnbocsánat segíthet rajtunk. És ez két dolgot jelent. Hát az elsőt az, hogy ne takargassuk, ne mentegessük, vagy hárítsuk másokra, vagy ki tudja, milyen módon igyekszünk kibújni a bűneink alól, hanem egyszerűen alázatosan vállaljuk, bánjuk meg ezeket a bűnöket. És a másik lépés, hogy mondtam erről, nem most szól már az apostol, de egy fél pillantást azért tovább nézünk a levélben. Könyörögnünk kell arra is, hogy meglássuk azt is, hogy nem az a menekülésünk, ha a büntetés elmarad. Nem akkor vagyunk rendben, hát eddig nem történt semmi baj, akkor folytathatjuk, hanem az egyetlen reménységünk Krisztusban lehet. Mert ő hozza el a bűnbocsánatot, és vízkereszti időszakunkban éppen ezért ő rá tekintünk az ő dicsőségére. Hát Isten haragja, ami rajtunk van a bűneink miatt, mindannyiunkon kivétel nélkül, az egy módon az ő dicsősége révén, az ő irgalma révén enyhülhet és fordulhat át üdvösségbe. Hát ez az a reménység, amely nem csal meg minket, és amely kivezet abból, hogy ne hiába való legyen az életünk és szolgálatunk. Amen. Imádkozzunk. Haragvó Istenünk, igéddel együtt hittel valljuk magunk is, nincs mentségünk, hiszen oly sok módon kijelentetted magadat minden ember számára, mégsem akartunk meglátni téged. Vakságunknak mi magunk vagyunk az okai. Betegségünket mi magunk okoztuk. Tekints mégis fogságban gyötrődő egyházadra, nem azért, mintha megérdemelnénk, hanem Jézus érdemére tekints. Ő rá, akit a világ megmentésére küldtél a világba, akit bűneink miatt küldtél keresztfára. akit megigazulásunk és üdvösségünk érdekében támasztottál fel a halálból. Könyörülj rajtunk, és adj nekünk új szívet, hogy életünk a te dicsőségedet hirdesse. Amen.